szürkes sárga turbánban, hóna alatt kendőbe csavart csomaggal. Aggodalmában remegett az egész teste. Keze rángatózott, mintha láza lett volna, s fejét, amelyből két apró szem villogott ki, úgy forgatta jobbra-balra, mint az egér, mikor ki akar bújni a lyukból. Végigfutott rajtam a hideg arra gondolatra, hogy ezt az embert meg kell ölni, de eszembe jutott a kincs, és szívem kemény lett, mint a kő. Mikor megpillantott a fehér arcomat, örömében nagyot kiáltott és felém rohant.
Védj meg, Sahib!
Liegett.
Fogad oltalmadba a szerencsétlen Ahmed Kalmárt! Sok tartományon keresztül utaztam, hogy biztonságot keresek Agra várában. Kiraboltak, megvertek és csúfra tettek, mert barátja voltam a kelet-indiai társaságnak. Áldott legyen ez az éjszaka, amely megvéd és megment engem és csekéke vagyonomat.
Egy vasláda, felelt Ahmed. Néhány apró családi gyerekével, amelyeknek mások szemében nincs értékük, de nekem nagyon fájna, ha elveszteném. Különben nem vagyok éppen koldus, megjutalmazhatlak, ifjú Sahib, téged is, meg a parancsnokodat is, ha a védelmetekbe vesztek. Nem mertem tovább beszélgetni vele. Minél tovább néztem aggódó arcát, annál nehezebb feladatnak látszott hidegvérrel megölni őt. Legjobb volt gyorsan végezni vele. Vigyétek az őrparancsnokságra, parancsoltam. A két szik jobbról-balról közrefogta az óriási, mögéjük került, s megindultak mind a négyen a sötét kapunyílás alatt. Embert valószínűleg sohasem környékezett még meg annyira a halál. Én a lámpással a kapuban maradtam, s figyeltem lépteik egyenletes zajára, amint tovább haladtak az elhagyatott utcákon. Egyszer csak megszűnt a monoton kopogás, helyette kiáltásokat és súlyos ütések puffanását hallottam. A következő pillanatban nagy rémületemre, lihegve és kétségbe esetten nyögve közeledett valaki. Gyorsan a hosszú kapusikátor felé fordítottam lámpámat, s a kövér emberke arcán véresebb helyel éppen szembefutott velem, sebesen, mint a szél. Nyomában, mint a tigris, a magas termetű fekete szakállú szik futott, kezében villogó késsel. Soha életemben nem láttam még úgy futni embert, mint azt a kis kalmárt. Megelőzte a sziket, s láttam, hogy ha mellettem kiút a szabadba, akkor esetleg meg is menekülhet. Szívem ellágyult, de eszembe jutott a kincs, s kemény lettem újra, mint a kő. Amint elrohant előttem, lábai közé dobtam fegyveremet, mire a kisember kettőt fordult a levegőben, mint a meglőtt nyúl, elvágódott. Mielőtt feltápászkodhatott volna, a szik rávetette magát, s kését markolatig döfte a bordái közé. A kalmár meg sem ukkant, nem moccant többé, ott hevert mozdulatlanul. Látják, uraim, beváltom ígéretemet. Elmondom a dolgot úgy, ahogy történt, s nem szépítek semmit a saját javamra. Small elhallgatott, s megbilincselt kezével a vízzel kevert viszki után nyúlt, amelyet Holmes készített számára. Nem tagadom, hogy szívem mélyéből megutáltam ezt az embert. Oly hidegvérrel vett részt a gyilkosságban, s most oly nyugodtan, könnyedén beszélt róla. A legszigorúbb büntetés is enyhe volna számára. Részvétre, legalábbis az én részemről, nem számíthatott. Holmes és Jones kezüket térdükre támasztva döbbenten ültek, egészen belefeledkezve a tragikus történetbe. De az ő arcukon ugyanazt az undort láttam, amelyet én is éreztem. Úgy látszik, Small szintén észrevette, mert szinte dacosan így folytatta tovább. Ez persze mind nagy gonoszság volt. De szeretném tudni, sok olyan ember akadt volna, aki a helyemben visszautasítja a zsákmányon való osztozkodást, s ráadásul meg is öleti magát. Arról volt szó különben is, hogy ő vagy én. Ha megmenekül, akkor kiderül minden, s engem valószínűleg rögtön agyonlőnek. Akkor nem sokat teketóriáztak az emberrel. Folytassa, szólt közbe Holmes türelmetlenül. Nos, kivittük Ahmedet a kapun, Abdallah, Akbar meg én. A kisemberke rendkívül nehéz volt. Mohamed Szik ott maradt törtálni. A holttestet olyan helyre vittük, amelyet a szikek már előkészítettek. Hosszú kígyózó folyosókon keresztül egy nagy csarnokba jutottunk, ahol düledező faldarabjai hevertek szana széllyel. A padló egyhelyütt beomlott, s természetes sírhelyet alkotott. Ebbe az üregbe temettük bele Ahmed Kalmárt, majd befettük tégladarabokkal. Aztán visszatértünk a kincshez. A ládikó ott feküdt, ahová Ahmed lejtette, amikor először megtámadták. Ugyanaz volt, amely kinyitva is itt van most az önök asztalán. Fémfogantyújáról sejemzsinóros kulcs lógott le. Kinyitottuk, s a lámpafénye egész halom drága követ világított meg, olyan köveket, amilyenekről talán olvastam valamikor, és álmodtam is, de a valóságban még sohasem láttam. A ragyogásba majd belevakultunk. Mikor szemünk eltelt már a látvánnyal, egyenként kiszedtük őket, s jegyzékbe foglaltuk. Volt először is 143 darab tiszta, vízszínű gyémánt, köztük a nagymogul, amely állítólag a második legnagyobb gyémánt a világon. Azután 97 darab nagyon szép smaragdot, 170 rubint, az apróbbakkal együtt 40 darab karbunkulust, 210 darab zafírt, 61 darab ahátkövet, egész rakás berilt, ónixot, türkiszt és más olyan drága követ is találtunk, amelyeknek akkor még a nevét sem tudtam. Csak később barátkoztam meg velük. Volt még ott körülbelül 300 szép gyöngyszem, köztük 12 egy aranykoszorúba foglalva. Ezeket azonban később kiszedték, mert mikor újra birtokomba került a láda, ez a 12 gyöngyszem már nem volt benne. Miután a kincseket jegyzékbe foglaltuk, újra megesküdtünk arra, hogy nem hagyjuk cserben egymást, s hűségesen megőrizzük a titkot. Megegyeztünk, hogy a zsákmányt biztonságban elrejtjük, amíg helyre nem áll újra az ország nyugalma, csak azután osztozkodunk rajta. Akkor nagyon veszélyes és gyanús dolog lett volna, ha olyan értékes drága köveket hordunk magunkkal. Az erdőben kevés volt az alkalmas rejtekhely, ezért a ládikót átvittük abba a csarnokba, ahol a holttestet elföldeltük. A legjobb állapotú falrészben üreget alakítottunk ki. A kincset beletettük, s a kiemelt köveket újra visszaillesztettük a helyükre. S mindegyik alá oda tettem a négyek jelét, mert megesküdtünk, hogy utolsó csepp vérünket is feláldozzuk egymásért, ha kell, s hogy testvériesen osztozkodunk mindenen. Ezt az esküt, s erre esküszöm, sohasem szegtem meg. Önök, uraim, ismerik az indiai lázadás történetét. Miután Wilson bevette Delhit és Colin fölmentette Lucknowt az ostrom alól, az ellenállás véget ért. Új csapatok özönlöttek az országba, és Nana Sahib elmenekült. Greathead százados csapatai elfoglalták Agrát, s a szipolyokat elűzték. Az országba visszatért a béke. Mi négyen pedig már-már azt reméltük, hogy nem sokára baj nélkül elindulhatunk az elosztott zsákmánnyal. De egyetlen pillanat semmivé tette összes tervünket. Valamennyiünket letartóztattak, mint Ahmed Kalmár gyilkosait. Az eset így történt. A rádzsa azért bízta a kincset Ahmedre, mert tudta, hogy megbízható ember. De keleten gyanakvóak az emberek. Mit tehetett tehát a rádzsa? Megbízta egy másik, még hűségesebb szolgáját, hogy kémkedjék az előbbi után. Az szakadatlanul figyelte Ahmedet, s nyomon követte mindig, mint az árnyék. Azon az éjszakán is utána osont, s látta, amint eltűnik a kaputorkollatában. Természetesen azt hitte, hogy sikerült baj nélkül bejutni az erődbe. De másnap, mikor ő szabályszerűen bejutott, sehol semmi nyomát nem találta. Annyira megdöbbent, hogy szóba hozta egy őrmester előtt, s így csak hamar a parancsnokoknak is a fülébe jutott. Elrendelte, hogy azonnal tartsanak alapos vizsgálatot, így reakadtak a holttestre. Éppen akkor, amikor már azt hittük, hogy nincs mitől félnünk, mind a négyünket elfogták, s gyilkosság vágyával a bíróság elé állítottak. Hárman közülünk őrt álltak azon az éjszakán a kapu mellett, a negyediket pedig többen látták a meggyilkolt társaságában. A drága kövek szóba sem kerültek a tárgyaláson, mert a rádzsát megfosztották trónjától és száműzték Indiából, úgyhogy a kincs iránt senki sem érteklődött. De a gyilkosság bebizonyosodott, s kétségtelen volt, hogy mind a négyünknek része volt benne. A három szikhet életfogytig tartó kényszermunkára ítélték, engem pedig halálra. De később ítéletemet megváltoztatták, s úgy büntettek engem is, mint a többieket. Különös helyzetbe kerültünk. Mind a négyen láncot cipeltünk a lábunkon, s alig volt reményünk a menekülésre. Emellett olyan titkunk volt, amely paloták lakóivá tehetett volna bennünket, csak hogy sajnos nem vehettük hasznát. Miközben ránk várt a legnagyobb jólét, úgy, hogy a kezünket kellett volna csak kinyújtani érte. El kellett tűrnünk a legéretlenebb kamaszok durvaságait is. Rizsen és vízen éltünk, s inunk szakadtáig dolgoztunk. Mardost a szívemet a kétségbe esett düh, de mindig meglehetősen kitartó és szilárd voltam. Uralkodtam magamon, és egyre csak a kedvező alkalomra vártam. Végre úgy látszott, hogy elérkezett. Agrából Madrászba, s onnan Balír szigetére egy Andamán szigetre küldtek. Ott alig volt néhány fehér fegyenc, s mivel kezdettől fogva jól viselkedtem, csak hamar kiváltságos helyzetbe jutottam. Egy kunyhót jelöltek ki számomra a Hope Townban, s eléggé magam ura lettem. Ez a Hope Town egy nyomorúságos lászfészek a Mount Harriet lejtőjén. Egy darab földet művelés alá fogtunk. Rajtunk kívül ott éltek a benszülött emberevő vadak, akik folyton lesték a kedvező alkalmat, hogy mérgezett tüskéiket belénk szúrják. Napközben alaposan el voltunk foglalva a földmunkával, a csatornázással, az ültetvényekkel, s az egész sereg egyéb dologgal. De este volt egy kis szabadidőnk is. A többi közt megtanultam az orvos számára gyógyszereket készíteni, s hol ezt, hol azt ellestem tudományából. Emellett folyton alkalmat kerestem a szökés